A legnépszerűbb svéd krimiíró Camilla Läckberg új regényében, a Boszorkányban tovább figyelhetjük, hogyan dolgozik együtt az újságíró Erika, aki régi bűnesetekről ír könyvet, és férje Patrik, a fialbakai rendőrség nyomozója. A három gyerekes anyaként is kiválóan helytálló, rokonszenves, okos és igen kitartó Erika ezúttal egy 30 évvel korábbi esetről gyűjt anyagot, nehezen halad vele, ám amikor az ügy egyik hajdani vádlottja, a ma már híres színésznő visszatér a városba, felgyorsulnak az események. Újabb gyerek tűnik el, és ugyanolyan körülmények között, mint annak idején. Vajon véletlen az egybeesés? Hajtóvadászat kezdődik, és ami történik, semmiben sem különbözik a 17. századi boszorkányüldözésektől. Erről beszélgetünk Dobosi Beáta fordítóval.
Szakítva a hagyományokkal, Läckberg most nem két szálon futtatja a cselekményeket, hanem három, és nagyon aktuális kérdéseket és problémákat feszeget. Valós események állnak mind a háromnak a hátterében. Hogyha a múltból haladunk a ma felé, akkor kezdjük a 17. századi cselekményszállal. Ugye az az 1600-as évek végén, 1672-ben indul. Ez egy nagyon érdekes és nagyon ijesztő történelmi korszakhoz kapcsolódik Svédországban, ugyanis 1668 és 1676 között egy boszorkányüldözési hullám söpört végig az országon. Nagyon gyakori forgatókönyv volt, hogy gyerekek vádoltak meg felnőtteket azzal, hogy elrabolták őket, és elvitték a Blókülára, a boszorkány szombatok helyszínére, és az elítélteket többnyire lefejezték és megégették, és Camilla Läckberg nagyon komoly kutatásokat végzett ebben az ügyben, és ő maga azt nyilatkozta egy interjúban, hogy számára ezekben a boszorkányperekben az volt a legérdekesebb, hogy mindig a legrátermettebb, legerősebb, legokosabb nőket. Nem csak nőket, de ugye zömében nőket kiáltották ki boszorkánynak. Ez így van a regényben is egyébként, és ez is egy olyan motivum, ami összeköti a három különböző időségben és társadalmi közegben játszódó cselekményszálat, hogy mindenhol olyan emberek állnak a középpontban, akik így vagy úgy, pozitív vagy negatív irányba, de eltérnek a normáktól.
Itt a kiinduló pont, hogy egy fiatal nő elveszti a férjét, és a kislányával a húgához, féltestvéréhez kénytelen a gazdag féltestvéréhez költözni, akinek egy lelkész a férje, és végül is a húga vádolja meg őt boszorkánysággal, majd a könyvből kiderül, hogy miért.
Szerintem itt az első perctől kezdve lehet tudni, hogy ez nem fog jól elsülni. Igazából nem is az, ami érdekel minket, hogy fog ez végződni, mert tudjuk, hogy rosszul, hanem hogy fel van építve és ki van bontva ez az irigység és a bosszúvágy. Ezek így lélektanilag nagyon jól meg vannak indokolva, hogy egyre jobban megerősödnek az ember lelkében, és mondjuk egy rossz testvéri kapcsolattól, vagy két egymásra irigykedő kisgyerektől eljutunk odáig, hogy valaki tényleg a másik vesztét kívánja és okozza.
Ez az egyik dermesztő vonal a könyvben. A másik dermesztő, hogy kisgyerek rovására történik bűncselekmény, tehát meghal egy 4 éves gyerek, és aztán 30 évvel később megint meghal egy 4 éves gyerek, ugyanazon a tanyán, ugyanolyan módon.
És ami még döbbenetesebb, hogy ez is valóságban megtörtént esetre megy vissza, nem 30 éve ugyan, de 1998. augusztus 16-án egy Kevin Hjalmarsson nevű kisfiút találtak holt a Narvikában egy tópartján, és ami érdekes, hogy itt is két gyermeket, egy testvérpárt vádoltak a gyilkossággal, akik 5, illetve 7 évesek voltak. Le is folyt a bírósági eljárás, de hát mivel kiskorúak, ítélet nem született az ügyben, viszont nyilván megkurcolták ezeket a gyerekeket, és hát az egész életükre rányomta a bélyegét. Ez az ügy 2015-ben újra elővették ezt az esetet, elsősorban oknyomozó újságírók kezdtek el vizsgálódni, és szakértők megállapították, hogy az akkori eljárás, tehát maga a nyomozás és a bírósági procedúra több ponton szakmaiatlan volt, és hibáztak benne. Valósággal a szájukba adta a gyerekeknek a választ a kérdező tiszt.
Fontos motivum ebben a regényben is, hogy bevallják a tettüket. Itt két barátnőről van szó, 13-14 éves lányokról, akik elvisznek egy Stella nevű kislányt fagyizni, és aztán azt a kislányt holtan találják.
Így van, és bevallják bűnüket, később visszavonják a vallomásukat, és hát perdöntő bizonyítékok nincsenek, és ezen a ponton kapcsolódik ugye a boszorkányüldözés, mint olyan, ami minden cselekmény számba megjelenik, hogy az emberek készséggel elhisznek dolgokat bizonyítékok nélkül is. Ha egyszer valakire kimondták azt, hogy ő boszorkány, vagy ő gyilkos, akkor azt utána már nagyon-nagyon nehéz lemosni, vagy esetleg nem is lehetséges ezt lemosnia magáról az embernek.
A két lánynak nagyon különbözőképpen alakult az élete.
Mind a kettejüket ugyanaz a trauma érte, ami nyilván nagy lelkitörést okozott az életükben, és az egyikük ebből, hogy úgy mondjam, előnyt kovácsolt, tehát ő ebből élt, ugyanis befutott és híres hollywoodi színésznő lett, és nagyon sokszor elmesélte az újságíróknak, hogy miken ment keresztül, és hát ettől ő valahogy különleges lett. A másikuk ennek szöges ellentétét mutatta a reakcióiban, ő teljesen befelé fordult és visszavonult, bezárkózott, mind lélektani, mind talán fizikai értelemben is.
A boszorkányüldözés a bevándorlás kapcsán hogyan kerül előtérbe, mert hihetetlenül érdekesek azok a reakciók, amiket mutat, napjaink reakcióit.
Igen, itt szerintem két érdekes pont van, amit a regényben megfigyelhetünk. Egyrészt az előítéletesség, hogy az emberek mindenféle bizonyíték nélkül feltételeznek dolgokat másokról, ránézésre vagy egyszeri cselekvések alapján. A másik pedig a pletyka, ami nagyon sokszor le van írva a történetben, hogy milyen gyorsan terjednek a pletykák, mindenkihez eljut minden, és mindenki készséggel elhiszi, amit hall, meg sem kérdőjelezi annak az igazságtartalmát, és valóban ugye a jelenben zajló cselekményben is ezt figyelhetjük meg, ahol ugye bevándorlókat gyanúsítanak meg azzal, hogy ők követték el azt a bűncselekményt, amelynek ügyében a regényben nyomoznak, és hát véletlen egybeesések is. A vádlók malmára hajtják a vizet, vagy hát azoknak a malmára, akik így nem szeretnének idegeneket látni a településen, és szeretnék elüldözni őket, és hát Kamilla Läckberg úgy foglalálást, úgy rokon szenvezik ezekkel a figurákkal, ezekkel a bevándorlókkal, akik félvilágon átutazva, otthonukból elűzve, nincstelenül, gyakran mostol körülmények között érkeznek meg egy teljesen idegen országba, aminek nem beszélik a nyelvét, nincsenek barátaik, rokonaik, esetleg nincsen megfelelő iskolai végzettségük, hogy munkát vállaljanak. Ami természetesen nem mindenkinek tetszett, tehát azért így elhangzottak itt kemény ellenvélemények is ezzel kapcsolatban az olvasói között Svédországban, mert hát ugye ott ez egy nagyon fontos és nagy érzelmeket megmozgató kérdés.
Ami még megrendítő ebben a könyvben, hogy ahogy a 17. században a templom előtt megszólom azt a nőt, hogy persze, mert elátkoztad a férjedet, és azért halt meg, tehát hogy ott kikiáltják már rá, hogy boszorkány. A 21. században ugyanez a mechanizmus az internetes zaklatásként jelenik meg.
Igen, igen, ugye megfigyelhet egy ilyen modernkori boszorkányüldözés itt ebben a jelenkorban játszódó cselekményszálban, aminek az áldozata egy kamaszlány elsősorban, aki túlsúlyos, és éppen ezért nem fogadja be annyira ott a közösség, és kirekesztik meg, meg piszkálják, meg ugye feltöltenek róla olyan képeket az internetre, ami hát nem vett rá különösebben jó fényt, hogy finoman fogalmazzak.
Mert mondjuk híres az anyukája.
Igen, és ráadásul híres az anyukája, aki nagyon elhanyagolja őt. Tehát őt egyáltalán nem érdekli a gyereke, nyilván egy nem tervezett és nem kívánt gyerekről van szó. Ebből kifolyólag ez a lány is ugye eléggé, nem is tudom, hogy mondjam, a kallódó ifjúság közé került, tehát ő nagyon leltérül a megfelelő útról és a megfelelő pályáról, és igazából ez katasztrofába is fog torkolni a végén. Ugye itt is nyilván most az anyai meg a szülei felelősség kérdését, vagy a nem kívánt gyerek kérdését is hosszasan lehetne boncolgatni, ami szintén több cselekményszálban megjelenik, tehát itt több olyan gyerek van, akit nem akartak. Meg olyan szülők, akiknek fontosabb a homlokzat, mindaz, amit a külvilág felé mutatnak, mint a saját gyermekük lelki törései vagy érzelmi fejlődése.
Dobosi Beáta fordítóval most csak felvillantottunk néhány jelentős problémát Kamilla Läckberg A boszorkány című krimiéből. Rendkívül összetett, remekül megírt könyv ez. A regényt, ahogyan a szerző korábbi könyveit is, az Animus kiadó jelentette meg Skandináv krimik sorozatában.